Az apostol mondja, vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen kötöttetett hithetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és a fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk, ezért én a 487-es énekünket keresünk, hogy énekeskedőről 487-es dicséretünket keresünk ki, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 487-es dicséretünk első verse így kezdődik. Magasztalat én tégedet, Isten ennek kívánja.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon is, az apostolok cselekedeteinek a 20. részéből, és abból most a 28. verstől fogom olvasni a 32-es versig terjedő igerészt. Pál életét vesszük az efézusi vénektől való búcsúzkodásánál vagyunk. A témánk, amelyet megkezdtünk egy héttel ezelőtt a sorozaton belül, ez a vigyázásnak a témája, ma is ezt fogjuk folytatni. Hallgassuk tehát az igét, apostolok cselekedetei 20. rész, és a 28-as verstől a 32-es versig olvasom most. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Valóban köszönjük neked, Urunk, a mai napot is, a reggelt, amelyet elhoztál számunkra, úgy, hogy énekeltük, csak olyan ritkán szoktunk erről megemlékezni, hogy a napjaink tőled való ajándék. Szeretnénk tanulni ezt, Urunk, mindazt, amit az ige mond. Szeretnénk megtanulni úgy gondolkozni, ahogy a Biblia gondolkozik. Szeretnénk úgy látni életünket, dolgainkat, az élet kérdéseit, ahogy te látod, ahogy te tanítod. Köszönjük így neked a mai napot, és köszönjük a vasárnapokat, az ünnepeket, amikor találkozhatunk te veled, és ígédet hallhatja a mi szívünk is, nem csak a fülünk. Add meg ezt, Urunk, hogy ne csak füllel halljuk, hanem a szívünkkel is halljuk szabadat. Hadd legyen nekünk nagyon drága az a tanítás, ami tőled jön. Hadd legyen nekünk fontos a te gondolatod. Hadd zárjuk a szívünkbe, és kérünk téged, hogy tarts meg a te ígéd által. Őrizd életünket te melletted. Ne engedd, hogy eltévedjünk tőled. Ne engedd bennünket a hitetlenség útjára, vagy a bűnnek útjára. Hadd bízzuk rád, Istenünk, a gyülekezetünk betegjeit, nyomorultjait, szegényeket és szenvedőket, kórházban levőket és műtéteseket, lábadozókat és erőtleneket, légy az ő gyógyítójuk, vigasztjuk erejük, légy az ő menedékük a nyomorúságban. Köszönjük, Istenünk, hogy mindent rád bízhatunk, életünk, szívünk, minden gondját, terhét, kérdését és kétségeit. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, hozzád kiáll, te azt meghallgatod, befogadod, és megújítod rajta kegyelmet. Várunk ma is így, hogy ígéddel, lelkeddel látogass meg. Érints meg és taníts, és kegyelmeddel újíts meg a mi életünket. Dicsérünk az Úr Jézus Krisztusért, megváltónkért, aki győzött érettünk, aki küzdött és harcolt hatalmas küzdelemben érettünk a földi életében, a Golgotai kereszten is hatalmasan és győzött. Köszönjük a váltságot, köszönjük Jézusban a bűnbocsánatot és az örök élet reménységét. Áldott légy örökké Istenünk. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához, mégpedig a 466-os dicséretünk második versét énekelve. 466-os énekünket keressük ki, tehát énekes könyvünkből, és annak a második versét énekeljük. 466-os énekünk második verse így kezdődik. Szívemet töltse be kegyelmed ereje.
Thank you.
bizonyságtételem alapigéjét olvasom, egyetlen verset a János evangéliumából, amit Jézus mondott. Egy különös és nagyon gyönyörű mondat Krisztus szájából hallgassuk. Az ige hely írva található János evangélium a 8. fejezetében. Ez a 29-es vers. Tehát János 8:29. Krisztus mondta: és aki elküldött engem, az velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Eddig az ige. Kedves testvérek, múlt vasárnap elkezdtünk a sorozaton belül egy kicsi témát boncolgatni, ez pedig a vigyázásnak a témája volt. Mondtam egy héttel ezelőtt, hogy nem kevesebb, mint 82 igevers van a Bibliában, ami vagy úgy kezdődik, hogy vigyázz, vagy a többes számú igeraggal, hogy vigyázzatok. Istennek drága intése és tanítása, amikor figyelmeztet int, mert a mi életünket félti ő. Gondoljatok arra, amikor a vigyázásról beszélünk, hogyha van kisgyermeketek, vagy ha volt kisgyermeketek, bár már megnőtt, amikor kicsi volt, hányszor szülőként szólunk neki, amikor akár egy gödör mellett van, bocsolya mellett van, egy meredek árok szélén van, hogy vigyázz, bele ne ess. A gyermek is, ha oda hallgat erre, akkor megmenti az életét. Amikor Isten mondja, hogy vigyázz, sokkal nagyobbat ért. Itt nem egy árokba esünk bele, vagy nem egy pocsolyába, hogy vizes vagy sáros lesz a cipőnk. Itt az örök életünket ért. Az örök üdvösség tud lenni a tét, hogy oda kell figyelni arra, amikor Isten beszél erről a témáról, hogy vigyázz. Láttuk azt is, hogy mennyi mindenben kell vigyáznunk. Egy csokorra való vigyázásról már volt szó a múlt vasárnap, ma ezt fogjuk folytatni. Az alapigénk Pálnak az efézusi vénektől való búcsúzása. Egy gyönyörű fejezet ez, elbúcsúzik, megható ez a találkozás, együtt sírnak, imádkoznak a végén. Tudják, hogy ők az efézusi gyülekezetből, a földi életükben Pált többé nem látják. Ezt Isten kijelenti nekik. De mindaz, ami volt még Pál szívében, azt a búcsúzáskor oda kötötte a szívük csücskére, mint egy útra valóul. És Pálnak nagyon-nagyon fontos volt az, hogy beszéljen arról, hogy ők is vigyázzanak. Pálnak nagyon-nagyon fontos volt ez, hogy megtöltse az efézusi gyülekezet tagjainak, vezetőinek a szívét a vigyázás témájával, avval a lelki őrködéssel, lelki éberségre való felhívással, amely végtelenül fontos a földi életünkben. Az a kép, amit Pál a jövőről vetít, nem olyan boldog kép, amiben mi naívul szoktunk reménykedni. Mondtam nektek a múltkor is, hogy rengeteg ember ilyen naívul látja a világ történelmet, hogy egyre jobb lesz minden, egyre szép lesz, a technika fejlődik. Fejlődik a technika, de az emberi gonoszság sokasodik, mondja a Biblia. Nem lesz egyre jobb minden. Sőt, egyre több lesz a gonoszság, az istentelenség, a hitetlenség, és Krisztus eljöveteléig teljesen meg fog érni ez a világ az ítéletre. A Biblia erről tesz bizonságot. Pál, amikor az egyház jövőjéről beszél, ugyanígy írja le, hogy támadnak majd farkasok, akik ott lesznek a nyájba, és nem kímélik a bárányokat. És mondja, hogy támadnak majd tévtanítók, sőt, nem is azt mondja, hogy kívülről bántják a gyülekezetet, hanem közületek. Tehát a gyülekezet tagjaiból támadnak majd olyan tévtanítók, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Hát az egyház történelemben mindez meg is történt, illetve történik folyamatosan. Az a sok tévtanító, aki mind új felekezetet alapított, az annyira szétszabdalta az egyházat, hogy a keresztény egyház 33 ezer felekezetet számlál ma szerte a világon. 33 ezer keresztény felekezet van, illetve önmagát kereszténynek valló felekezet, így bontos a megnevezés. Hát nézzük akkor a további tanulságokat, mennyi mindenre kell vigyáznunk, ma is egy kis csokorra valót Isten igéjéből tanulunk. Az első mai tanulságunk, hogy vigyázz akkor, hogyha Isten máshogy vezet téged, mint korábban. Vigyázz nagyon akkor, hogyha Isten máshogy vezet téged, mint ugyanabban a helyzetben esetleg korábban. Van a Bibliának számos ilyen példája, amely erről tanít, de a legautentikusabb példa, amit ide hozhatok, az Mózesnek a példája, aki az Ószövetség legnagyobb prófétája volt, különleges ember volt. Isten saját maga úgy nyilatkozik róla, hogy nem olyan Mózes, mint a többi próféta, hanem Mózessal színről színre, szentől szembe beszélek, nem álomban, nem látomásban, nem sejtelmesen. Mózes hallotta Istennek a szavát, nem is egyszer. Mózesnek is volt egy nagy bukása, és pont ezt a vigyázást rontotta ő el, mert nem úgy cselekedett egy későbbi alkalommal, mint ahogy kellett, hanem egy későbbi alkalommal úgy cselekedett, ahogy ugyanolyan helyzetben korábban Isten mondta. Ezért fontos ezt megtanulnunk, hogy vigyázz, ha az Isten máshogy vezet téged, mint korábban. Mózes második könyvének a 17-es fejezeténél találunk egy történetet, amikor Izrael fiai a pusztában elfogy a vízük, nem találnak forrást, föllázadnak, háborognak, hogy itt vagy szomjan fogunk halni, és Mózesnek mutat Isten egy sziklát, és parancsolja, hogy üss a kősziklára, és fakasz vizet a sziklából. Ez a kőszikla egyébként jelképesen Krisztusra mutat rá, hogy az életnek a forrásává lesz a szomjúhozó, kegyelembe szomjúhozó ember számára. Mózes a 2. Mózes 17-ben sziklára üt, vizet fakaszt, iszik a nép. Haladnak tovább a pusztában. A Mózes 4. könyvének a 20. részében megint találunk egy olyan fejezetet. Elfogy a nép vize, éppen ott a pusztában nincs forrás. Szól Isten Mózeshez, hogy menjetek oda a sziklához Áronnal, és szóljatok a sziklának, hogy adjon nektek vizet. Az újfordítású Biblia még erősebb kifejezést használ, mint a Károli. Nem azt mondja, hogy szóljatok a sziklához, hanem parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon nektek vizet. Tehát itt Istennek az volt a parancsa, hogy nem ütni, mint korábban, hanem szólni. És Mózesnek itt elfogy a türelme, oda megy a sziklához, jól leüvölti a népet, hogy milyen látadók vagytok, nem hisztek az Úrnak, és jól kétszer rácsap a sziklára. Tudjátok, mi lesz ennek a következménye? Ad a szikla vizet, de Isten utána azt mondja Mózesnek, hogy mivel nem tartottál te, meg Áron engemet szentnek, nem azt csináltátok, amit mondtam nektek, ezért nem mehettek be Kánaánba. Ti nem fogjátok meglátni az ígéret földjét. Mózes ott lesz ugyan a mennyben, de emiatt a botlása miatt Józsué vezette be Kánaánba az ígéret földjére a népet. Mózes Kánaán határán, a Nebó hegyén meghalt. Isten eltemeti őt, tehát biztosak lehetünk Mózes üdvösségében, csodálatos áldott próféta volt ő, de ezt a bukását így látjuk a Szentírásban, hogy Isten ezzel büntette meg. Mózes itt úgy csinál, mint a korábbi parancsa volt Istennek, üss a sziklára, megint ugyanaz a helyzet, nincs víz, szikla van, kőszikla van, Isten azt mondja, hogy menj oda a sziklához, üt. Mennyi ember van a misszióban és meg gyülekezeti munkában, és aki ugyanúgy cselekszik, hogy ó, ezt a helyzetet már ismerem, ilyen helyzetben már voltam, legutóbb Istennek az volt a tanítása, az volt erre a helyzetre az igéje, ugyanúgy csinálok. Nem biztos, hogy ugyanaz az akarata máskor Istennek, mint korábban. De lehetne Dávid király két csatájából is hozni a példát, a filiszteusok elletik a Refáim völgyet, megkérdezi Dávid az Urat, hogy hogyan támadjak. És mondja, hogy akkor most innen támadj, kezedbe adom őket, onnan támadott, kezébe adt őket. Megint ellepik a filiszteusok a Refáim völgyet, és Dávid nem azt mondja, hogy jó, ezt már ismerem, minden kell támadni, és akkor minden rendben lesz. Megint megkérdezi az Urat, hogy Uram, most mi? És Isten azt mondja, hogy most ne onnan menjen onnan a múltkor, és menj a szederfák felől, és ha hallod a szederfák levelének a suhogását, na akkor én megyek előtted, akkor támadj. Ugyanaz a helyzet, Istennek más a vezetése, más a megoldása. Ezért tehát az első pontunk, ezt írjuk haza, vigyázz, ha Isten máshogy vezet, mint korábban. Legyen Isten vezetése te életedben nagyon friss, és mindig úgy cselekedj, ahogy Isten akkor éppen tanít és mondja. Második pontunk. Nagyon vigyázz akkor, hogyha mások felbosszantanak. Én úgy hiszem, hogy ez az a pont, ahol a legtöbb, még a nagyon komoly hívő emberek is nagyon könnyen elbuknak. Amikor a többi ember felbosszant bennünket, megint a mózesi példát hadd mondjam a 4 Mózes 20-ban, ahol ütött a sziklára és nem szólt, ahogy kellett volna, és ott nagyon komolyan le is kiabálja a népet. Hát képzeljétek el, hogy ezt a botlását a 106. Zsoltár meg is énekli Mózesnek, hogy még Mózes is meggondolatlanul beszélt a nép miatt. A nép őt felbosszantotta, jogosan haragudott Mózes. Jogosan kiabálta le őket. Mégis Isten igéje azt mondja, hogy nagyon vigyázz a te szívedre, hogyha felbosszantanak mások. Másoknak a vétke ne sodorjon téged is vétekbe. Másnak a butasága, elbukása ne okozza a te vesztedet és a te bukásodat is. Mózes egészen kikelt magából, pedig emlékszünk, mit mond a Biblia Mózesre? Azt mondja Mózesről a Szentírás, hogy nem volt nála szelídebb ember a földön. Emlékszünk erre az ígére? Milyen különös? A legszelídebb ember kivetkőzik önmagából, mert felbosszantja ez a szüntelenül háborgó, nyafogó, és szüntelenül Istenre haragó nép. 40 évig vezeti Mózes a pusztában a népet, mennyi keserűséget látott, mennyi zúgulódást hallott, és itt elfogyott a türelme. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy neked nem fogyott el már néhányszor a türelme. Ugye mindannyian voltunk így, amikor nagy hívvel mi is előadtuk magunkat, hogy de, mi aztán visszamondjuk a másik nap, hogy mégis hogyan van. Ne engedd, hogy felbosszantsanak téged. Nagyon vigyázz, hogyha téged felbosszantanak, maradj szelíd, nyugodt. Ne gerjedjen fel a te szíved gonoszságra. A harmadik pontunk, vigyázz, ha hitpróbák alatt vagy. Vigyázz, ha hitpróbák alatt vagy. Isten az övéinek próbákat ígér. Ha te életed Jézusé, Isten meg fog próbálni téged. Meg fog próbálni. Helyez olyan helyzetekbe, ahol próbára teszi a hitedet, az engedelmességedet, a hűségedet. Ezek tettek, vizsgák. És bizony sok-sok hívő ember ezeken a vizsgákon elbukik. Isten a hitpróbákat nem azért adja, hogy elbukjunk, hanem azért, hogy a te hited megerősödjön, megedződjön által. Ajkán vagyunk itt sokan, talán közöttetek dolgoztak a kohóban, vagy ismeritek ezeket az eljárásokat, a fémeket is melegbe helyezik, izzítják, így edzik, a salak eltávozik belőlük, és sokkal erősebb lesz. Isten is sokszor nyomorúságba helyez bennünket. Ézsaiásnál találunk egy ilyen igét, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Amikor a te életed kohóban kerül, mert Isten olyan körülményeket helyez köréd, hogy ízlik minden körülötted, akkor jusson eszedbe, hogy a fémet a kohóban azért ízítják, hogy megedződjön és erősebb legyen. Isten rengeteg próbát ad a hívő gyermekei életébe, abból a célból, hogy ezek a próbák megedzék az ő gyermekeinek a hitét, a szívét, az engedelmességét, megedződjön a te akaratod, megedződjön a megszenteltséged, de vajon hogyan vizsgázunk ezekben? Bizony van sok történet a Szentírásban is, és azt hiszem mindannyian tudunk ilyet a saját életünkből, amikor az a próba, amit Isten az erősödésünkre adott, az végül is csapdává lett nekünk, mert rosszul reagáltunk, lázadoztunk, nem fogadtunk szót, és nem a hitünk erősödött, hanem bizony egy próbában nem álltunk meg. Nem álltuk ki a próbát. Vigyázz nagyon, hogyha a hitpróbák alatt van a te életed. Kiálts Istenhez, kérd erőt. Lásd meg a nyomorúságnak az Istentől való különös szerepét is, hogy a te hited abban megedződhet. Vágy arra, hogy edzett, erős hited legyen, és megtisztított szíved. A 4. pontunk, vigyázz, ha valami kellemetlenség ér. Vigyázz, ha valami kellemetlenség ér. Hát azt hiszem, hogyha föltenném a kérdést, hogy érte benneteket kellemetlenség, akkor nem két kézzel, hanem négy kézzel jelentkeznénk egyszerre, mert annyi kellemetlenség tud érni bennünket. Rengeteg igazságtalanság, itt-ott, amott becsapnak, rengeteg kellemetlenség. Mit csinálunk ilyenkor? Emlékszünk-e azokra az igékre, hogy ne zúgolódjatok, legyen távol tőletek minden zúgolódás, harag, indulat, kiabálás. Emlékszünk-e azokra az ígéretekre, amelyek arra szólnak, hogyha az ember megőrzi a szívét tisztán, mi lesz a jutalma? Bizony, sok kellemetlenség él bennünket. Van egy ige a Szentírásban, Sámuel prófétáról, amikor már megöregszik Sámuel próféta, Izrael bírája, akkor oda mennek hozzá Izrael vénei, az idős Sámuelhez, akinek tudják, hogy hát nem sokára a minden élő útján el kell majd mennie, és azt mondják neki, hogy hát te már megöregedtél, a fiaid azok nem az Úr útján járnak. Adjál nekünk király. Válasz királyt, majd a király előttünk megy, vezet bennünket, bíráskodik. Ugye Izraelnek miért nem volt királya? Azt mondja nekik az Úr, hogy azért nincsen királyatok, mint a többi népnek, mert nektek Isten a királyatok. Ezért volt a bírák kora, és a bírák korának egy nagy, drága üzenete, hogy Isten az ő népének a királya. Nem úgy kell élnie, mint a pogány népeknek. Hogy megtetszett Izraelnek, hogy hát, ha a többi népnek királya van, hát nekünk is legyen. Sámuel prófétát nagyon kellemetlenül éri ez a kérés. Érzi, hogy Istent nagyon mélyen megbántották ezzel. Hiszen ezzel a földi király kéréssel azt akarják, hogy ne Isten legyen az ő király. És Sámuel megáll egyébként ebben a próbában, nem mondja el Izrael véneinek, hogy hát micsoda gonosz dolgot kértek, Istennek mennyire fájhat, hogy nem az ő királysága kell nektek, hanem egy földi király. Elvonul az ima szobácskájába, imádkozik, Isten elé tárja. Ő a kellemetlenséget, a vele történő rossz dolgokat mindig úgy cselekszi meg, ahogy egész életében odaviszi egyből imában Isten elé. Amikor téged kellemetlenség ér, akkor jusson eszedbe, hogy hogy is csinálta Sámuel? Odavitte imában az Istennek. Van egy drága ígéret a 34. Zsoltárban, hogy sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Sokszor megtapasztaltam ennek az igének a csodálatos voltát, hogy bajok értek, imádkoztam, és Isten nagyon különösen adott megoldásokat azokra a bajokra. Egyik-másik hihetetlenül hamar, csodával határos módon oldódott meg. Tanuljuk meg Sámueltől, hogy bízzunk az Istenben, és a bajok érnek, kellemetlenségek érnek, akkor ne az emberi megoldások, ne az indulat, a kiabálás, a lázadás, vagy a visszatámadás legyen a te reakciód. Vonulj el imádkozni egyből. Ez segíteni fog. És az ötödik tanulság, amit ma még veszünk, hogy vigyázz a csoportnyomással. Vigyázz a csoportnyomással. Ez egy modern kifejezés. Nem találjuk meg ezt a kifejezést a Szentírásban, hogy csoportnyomás, meg ilyen mondatot se, hogy vigyázz a csoportnyomással. Azt hívjuk, mint csoportnyomásnak, amikor van egy közösség, amely rossz irányba elsodor olyanokat, akik nem akarnának arra menni. Nem akarnák azt csinálni. Rengeteg ifjút sodornak bele egy cigarettázásba, hogy hát nem, nem próbáltak ki. És addig-addig gúnyolják, amíg a csoportnyomás győzés beadja a derekát az is, aki nem akar soha drogot, cigarettát kipróbálni. És hadd ne mondjak még olyan példákat, amikor az ember a saját tisztaságát veszíti el. Csak csoportnyomásból, mert a többiek ezért gúnyolják. Vigyázz a csoportnyomással. Van egy bibliai történet, amely ezt tanítja és példázza nekünk. A Galata levél második részében van leírva egy olyan eset, amit Pál ír le. Ő hozzá a missziói úton érkezett Péter apostol, ott volt még Barnabás, meg még néhányan, és hát Péter apostol, aki először Kornéliuszos történetre gondoljunk az apostolok cselekedetei 10. részében. Péter apostolnak jelentetett ki elsőként, hogy a pogányok, a zsidók örökös társai ugyanolyan kiválasztottak tudnak lenni, mint az ószövetségi néptagjai. Ez egy ószövetségi gondolkodású zsidónak elképzelhetetlen volt, ezt Istennek külön el kellett magyaráznia a zsidó származású apostoloknak, hogy ő nekik is adatik a kegyelem Krisztusban, ők is a ti testvéreitek, örökös társaitok. Na és Péter kapja ezt az üzenetet, és Pál leír egy ilyen esetet a Galata levélben, hogy odaérkezett Péter apostol hozzájuk, együtt evett addig a pogányokkal, mert ezt tanulta Istentől, ez egy ószövetségi talajon nem eszik együtt egy zsidó ember a pogányokkal, mert az avva azt fejezi ki, hogy egyetért a pogányságukkal. Ezért van az, hogy sok ószövetségi történetben ez nagyon kiderül, meg még az evangéliumokból is kiderül, hogy fel vannak háborodva, például a farizeusok, hogy Jézus együtt eszik vámszedőkkel, meg faráznanőkkel egy asztalnál. Ez a zsidó embernek azt mondta, hogy közösséget vállal azok bűneiben. Most ezt Isten megmutatja nekik, hogy itt lebontotta Jézus kegyelme az elválasztó falat. A zsidót is, a pogányt is Jézus engesztelő áldozata üdvözíti. Ugyanaz a hit, ugyanaz a megváltó, ugyanaz a kegyelem, és ugyanaz az üdvösség, amit kapnak. Tehát együtt teszik Péter, Pál apostol pogányokból lett hívő testvéreivel, társaival, és érkeznek Jeruzsálemből zsidó keresztjének. És leírja Pál apostol, hogy Péter tartott tőlük, hogy hú, mit szólnak a jeruzsálemi zsidó keresztjének, elhúzódott azoktól a pogányoktól, akik keresztjének voltak már, együtt tevett velük a zsidó testvérek megérkezéséig, és így írja Pál, hogy még az ő képmutatásába Barnabás is belesodródott. Ezzel a magatartásával Péter szinte azt fejezte ki, hogy nem vállalok közösséget azokkal a más népekből valókkal, akik Krisztusban hisznek, és ez így Isten előtt helytelen volt. A csoportnyomás, tudni Péter arra figyelt, hogy hát azok a komoly, kegyes zsidó férfiak mit szólnak ő hozzá, akik Jeruzsálemból most jöttek, elsodorja Pétert, bűnbe, bukásba, képmutatásba, helytelen viselkedésbe. Nyilvánosan szeddi meg Pál Péter apostolt, ez is benne van itt a Szentírásban, és nagyon fontos ezt a történetet látni, tudni, ismerni, hogyha bennünket is esetleg a csoportnyomás valamerre el akar sodorni. Akkor ne az legyen a te szívednek a fontos, hogy mit szólnak az emberek. Ne érdekelj, hogy mit szólnak az emberek. Téged az érdekel, hogy mit szól Isten hozzád. Mit szól Isten ahhoz, ahogy te viselkedsz, ahogy te beszélsz, ahogy te gondolkozol, ahogy te cselekszel. Isten mit szól hozzád. A csoportnyomásban az emberek arra néznek, hogy mit szólnak a többiek. A hívő ember szíve mindig azt kell, hogy föltegye kérdésként, mit szól Isten. Mindig ez legyen a te kérdésed is. Az Úr Jézus Krisztus földi élete hihetetlen csoda példa arra, hogy Jézus hogyan vigyázott. Ő a megváltó, aki bűntelen volt, aki tiszta volt, aki szent volt, magatartásában, viselkedésében, magára vette az emberi testet. Mindenben megkísértetett Jézus, ezt írja a Biblia, de nem bukott el egyetlen egy bűnben sem. Őt is érte csoportnyomás, őt is érte az ördögnek minden kísértése, őt is kísértette a testi kívánság, és minden, amit el tudtok képzelni, de soha semmiben nem bukott el. A nagy kérdés, hogy hogy csinálta, mi volt a titka? Mert ez nem titok számunkra, mert Isten igéje elénk adja. Jézus Krisztus a földi élete idején szüntelen az Atyával való bensőséges kapcsolatban volt. Egy olyan tökéletes függésben volt az Atyától, ami őt megőrizte a bukástól és a bűntől. A János 8.29-et olvastam fel előttetek, és azért ezt az igét, amelyben a végén ott van, az, amire mi keressük itt a választ, hogy hát, hogy is kell nekünk. Azt mondja Jézus, És aki elküldött engem, az velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Jézus tökéletes kapcsolatban volt az Atyával. Tökéletes függésben. Jézus úgy járta a földi életét, minden pillanatban ez volt a szívében, hogy vajon az Atyának mi a kedves. És ő nem azt élte meg a földi életében, ami a saját szívének a kedves volt, hanem ami az Atya szívének volt kedves. Ő nem a saját akaratát kereste, hanem az Atya akaratát. Testvérek, így élhetünk mi is az igazi vigyázásban. Ugye szívünkben hordjuk Isten tanítását, szívünkben zárjuk a Bibliának a gondolatait, Isten gondolatait. Így vigyázhatsz te is, így alkothatsz egész életedben egy lelki őrséget életed körül, ha az élő Istennel bensőséges kapcsolatban vagy. Egy olyan kapcsolatban, amit nem engeded, hogy megbontson a világ, a zaj, zenehallgatás vagy szórakozás, kellemetlenségek, bajok, mert te megmaradsz ebben a csodálatos kapcsolatban. Az Istennel való élő közösség. Amikor Jézus itt járt a földön, volt egy küldetése, amiért az Atya elküldte őt erre a világra, hogy te meg én meg legyünk váltva. Tudta Jézus, hogy hatalmas a tét. A választottak örök élete a tét. Ha ő elbukik, akkor mind elveszünk. De ő nem bukott el. A földi életét ebben a lelki éberségben, vigyázásban, engedelmességben, tisztaságban, az Atyával való közösségben járta végig. Emlékeztek nagy csütörtök éjjelén, hogyan imádkozott. Tudta, hogy mi vár rá nagy pénteken. Tudta, hogy rettenetes, keserű poharat kell kiinnia. És elmondja a saját szívének a gondolatát, kérését, de nem ad helyet fegyelmezetlenségnek. Oda teszi melléje azt, ami az igazán döntő, hogy az Atya akarata legyen meg. Ugye, Atyám, ha akarod, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És a mennyei Atya akarata az volt, hogy Jézus kiígya azt a poharat, a nagypénteki szenvedések mélységét, rettenetességét érettünk, elhordozza az ítéletünket, hogy mi élhessünk örökké. És Jézus félreteszi a saját kérését, a saját akaratát, véghez viszi az Atya akaratát, és győz. Ebben a győzelemben, az ő győzelmében van a te bűneid bocsánata, van a te örök életed. Ha ő nem győzött volna, én hiába prédikálnék itt nektek. Ha Jézus elbukott volna akár egyetlen egy kísértésben is, nem lennénk megváltva, nem lenne örömhír, nem lenne evangélium. De van, mert ő győzött. Győzött, érted és értem. Krisztus mélysége, szenvedése volt az ára a te örök életednek. Ő kifizette ezt az árat, hogy te élj örökké. Hiszed ezt? Ma is egy történettel zárom. Gurdon Brihártól szoktam többször idézni, de ő volt az a kommunista Romániában élő zsidó származású evangélikus lelki pásztor, aki a hitéért, ha jól emlékszem, 14 év börtönt szenvedett el a kommunista Romániában, úgy vásárolták ki aztán amerikai hívő emberek, komoly dollárokért az ő életét, a kommunisták ugye pénzért adták a fogoly, megkínzott lelki pásztorokat a nyugatnak. Megfenyegették, hogy soha semmit nem mondhat el, mert utánuk megy egy szekuritáte ügynök, és kivégzi őket nyugaton is. De ennek ellenére nyugaton előadásokat tartott, könyveket írt, és a börtön élményeiről, a börtön szenvedéseiről sok könyv fennmaradt. Az egyik ilyen könyvében azt írja, hogy Szovjetunióból új kínzó programok és szakemberek jöttek, hogy hogyan kell megtörni a hívőket a kommunisták börtöneiben. Rettenetes dolgokat ír le, csak sejteti, hogy mik is voltak, alvás, megvonás, rettenetes kínzások, testi fájdalom, leír ilyent is pár mondattal, de nem részletezi, hogy arra is kényszerítették őket, hogy a székletüket egyék meg. Sírva könyörögtek a kínzóiknak, hogy legalább a saját székletüket hadd egyék, és ne a másikét. Borzalmakat álltak ki, és leírja, hogy volt több olyan hónap, amikor szünet nélkül éjjel és nappal a hangos bemondón ment ott abban a kis szobácskában, a börtöncellában, ahol ők voltak. Éjjel-nappal ment a hangos bemondón az a mondat, hogy a kommunizmus jó, a kommunizmus jó, a kommunizmus jó, agymosás. Leírja Wurbrand Richard, hogy rengetegszer jutottak el ezek a megkínzott lelkészek, ő maga is, addig a pontig, amikor úgy érezték, hogy annyira gyenge a lelkük, hogy alig tudnak imádkozni. Úgy érezték, hogy az az imádság, amivel ebben a kínzások között erőtlenül kiáltanak, az a suttogásnál gyengébb. Nem, hogy kiáltásnak lehessen nevezni. És mégis nem adták fel. Ott belül, rettenetes körülmények között mindig imádkoztak. A lelkük mélyén, kínzások között is, az agymosó mondatok között is, az alvás megvonás alatt is, rettenetes testi fájdalmak között is, az ima megtartotta őket. Nem mindenkinek adatnak ilyen rettenetes körülmények. De próba, kísértés mindenkinek fog adatni. Ami megtart, az az imádság. Az Istennel való kapcsolatod. Hogy mindig, minden körülmény között beszélj vele. Járj ő vele. Ha van rá lehetőséged, olvasd az igét. A szívedbe zárd be. Ez az egy, ami megtarthat téged. Isten és az ő igéje. A vele való közösség. És a te szívednek hozzávaló kiáltása. Ha nem így járod végig a te életedet, elsodródhatsz, elveszhetsz. Isten azt mondja nekünk, vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy senkinek ne legyen közöttünk hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjunk az élő Istentől. Adja meg ezt az Úr. Amen. A 464-es énekel első versét énekelve válaszoljunk hitben az ígére. 464-es énekünk első versét énekelve válaszoljunk az ígére, testvérek. 464-es dicséretünk első verse. Így kezdődik, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Helyünkön maradva imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy annyira hajlamos a mi szívünk a te intésedet nem venni komolyan. Hajlamos a szívünk arra, hogy ne figyeljünk erre annyira. Ne tartsuk fontosnak, súlyosnak a vigyázatok kezdetű igéket. De amikor látjuk a hithősök életét, Mózesnek, Sámuelnek, Dávidnak az életét, valahogy a szívünkre helyezed ennek a súlyát, hogy bizony végtelenül fontos. Fontosabb ennek a világnak mulandó dolgainál, problémáinál, a lelki őrködés, az igazi vigyázás, amikor a szívünkre vigyázunk, életünkre, reakcióinkra vigyázunk, hiszen óriási a tét, örök üdvösségünk lehet a tét. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy a mi szívünk tudjon vigyázni. Hadd zárjuk szívünkbe szavadat, tanításodat, Szent Lelked jutassa eszünkbe mindig idejében a te tanításodat. Ha kísértésben vagyunk, ha mélységekben járatsz, ha nyomorúság kóhójában próbálsz meg, juttasd eszünkbe a tanítást, a Biblia szavát, tanácsaidat, és az, hogy a te igéd megtartson, megőrizzen bennünket a te utadon. Köszönjük, Urunk, hogy a te szívednek gondolata, hogy megerősödjön a hitünk, megerősödjön a szívünk. Köszönjük, hogy a te gondolatod élet és békesség, és te valóban a kárhozattól akarsz megőrizni bennünket. Vonj magadhoz, hogy a mi szívünk feleljen neked. Építs ki közöttünk, Urunk, csodálatos, bensőséges kapcsolatot veled, hogy a mi életünk és a te szíved között élő, igazi kapcsolat, igazi közösség legyen. Kérünk téged a betegekért, a szenvedőkért, a most próbák alatt levőkért. Könyörgünk azokért, akiket mostanában ért vagy ér kellemetlenség, baj vagy tragédia, légy az ő életükkel. Hát, hogy a hitpróbákban megerősödjenek, megálljanak, a szívük egészen olyanná formálódjon, amiben gyönyörködni tudsz. Légy gyógyítónk, légy vigaszunk, erőnk és menedékünk. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgattál. Áldott légy az Úr Jézus győzelméért, az ő álhatatosságáért, engesztelő áldozatáért és feltámadásáért. Köszönjük, hogy ő győzött, hogy mi élhessünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el bátran Krisztusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Tiétért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Testvérek, a záró énekünk a himnusz előtt a 464-es dicséretünknek a 2-es, 3-as, 4-es versei, tehát 464-es dicséretünk 2-es, 3-as, 4-es verseit énekeljük, utána pedig majd fennállva a himnuszt. 464-es énekünk második verse így kezdődik, véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami volt.